Hogyan ábrázolja Krisztus feltámadását a zene, vagy azokat a hullámokat, amelyeket az emberi lélekben vet, a Krisztusban hívő közösségében, vagy az emberi történelem évezredeiben? Kedves hallgatóim, én Lukovics Milán vagyok, és ennek a kérdésnek a körüljárásához 34 énekkarra, zenekarra komponált miséből választottam egy rövid részletet, egy-két perces szakaszokat, mindegyikből a krédó tételből, a hiszek egyből, azokat a sorokat, hogy harmadnapra feltámadott, az írások szerint fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Visszatérünk Itáliába, de maradunk még a reneszánsz stílusnál. Claudio Monteverdi 1567-től 1643-ig élt. 6 szólamú misét komponált, amelyhez létezik egy egyszerű hangszeres kíséret is. Itt most csak énekhangon, a cappella halljuk. Monteverdi tudatosan kereste az új megoldásokat, stílusjegyeket. Őt tarthatjuk az első operaszerzőnek. Ezeket a korai operákat még nem az egységesen megkomponált, komoly, hosszú felvonás sok jellemzik, inkább rövid néhány perces zeneszámok sorozataként képzelhetjük el, de mégiscsak Monteverdi volt ennek a műfajnak az egyik feltalálója. Az üres sír önmagában nem bizonyítja a feltámadást. Máté evangélista számol be arról, hogy a zsidó vezetők pénzt adnak a Jézus sírját őrző katonáknak, hogy terjesszék el azt, hogy ellopták a holttestet. Az viszont nagyon figyelemre méltó, hogy maga az evangélista beszámol erről. Nem érzi szükségét annak, hogy úgy mutassa be az eseményeket, mintha minden egybevágna. A feltámadás és egyáltalán az evangélium nem igényli azt, hogy utólagosan kozmetikázzák az eseményeket vagy az arról szóló híradásokat. Nyugodtan a tudtunkra tudja adni, hogy el van terjedve a zsidók között az evangélium megírásának időpontjában, Jézus halála föltámadása után 20-30 évvel, ez a szóbeszéd, hogy a tanítványok lopták el Jézusnak a holttestét. Elérkeztünk a reneszánsz és a barokk határára, következő szerzőnk Gregorio Allegri 1582-től 1652-ig élt. Leghíresebb műve a Mizerére címet viseli, ez az 51. Zsoltár, Dávid király nagy bűnbánati imádságának a megzenésítése, könyörülj rajtam Istenem szerető jóságot szerint, így kezdődik. Ez a mű a Vatikánban, a Sixtus kápolnában került előadásra rendszeresen, 1630 tájékán ír hatta Allegri, egy 4 szólamú és egy 5 szólamú kórusra, amit a kápolna két különböző helyén állítottak föl, tehát ahogy énekeltek, felelgettek egymásnak, térben is különleges hatást kelthetett. A Vatikánnak a szertartás mesterei felismerték, hogy mekkora kincs van a birtokukban, ezért hosszú időre megtiltották, hogy a kottáit kivigyék a Sixtus kápolna falai közül. A legenda szerint 140 évvel később, 1770-ben járt Rómában a fiatal Mozart, 14 éves volt ekkor, és hallotta a Sixtus kápolnában előadni ezt a művet, és utána aznap este emlékezetből lejegyezte az egészet. Aztán, amikor pár nappal később visszatért, és újra előadták, akkor még javításokat végzett a kéziratán. Van, akik kétségbe vonják ennek a történetnek a hitelességét, de minden esetre Allegrinek ez a műve azóta az egész világon elterjedt, és ez a legismertebb alkotása. Most azonban a miséjének egy részletét fogjuk hallani, szintén a cappella, vagyis zenekari kíséret nélkül. Noha az üres sír még nem bizonyítja a feltámadást, a leplek látványával együtt János evangélistában megszületik a bizonyosság, Jézusnak fel kellett támadnia. Vajon mit láthatott János? Ő maga úgy beszéli el az eseményt, hogy az asszonyok híradását követően Péterrel együtt futott a sírhoz, de mivel fiatalabb volt, ő ért előbb oda. Bepillantott, látta a lepleket, de nem ment be. Udvariasságból, tiszteletből előre engedi Pétert, noha Péter elfutott a Getsemáni kertben, nem volt ott Jézus keresztje alatt, de mégis már az ősegyháznak a tisztelete Krisztus földi helytartója iránt, a főapostol iránt megjelenik. Tehát János bepillant a sírba, néz, de nem ért. Utána megérkezik Péter, be is megy, látja a lepleket, de nem áll össze benne semmi összkép. És ezek után lép be János a sírba, és azt írja, hogy látja a lepleket és hitt. Három különböző szót használ a látásra, bepillant, utána Péter valamiképpen a saját elméleteit, a saját elgondolásait látja, vagy azoknak az igazolását keresi a látványban, és végül János az, aki pedig átlát a látvánnyal együtt valami föltárul a számára. A Szentírás nyelvén, az eredeti görög nyelven ez három különböző ige alak. Ezeken a lépéseken keresztül jut el János a fölismeréshez, hogy mit is láthatott, arról majd a következő zeneszám után hallhatunk, ezzel viszont az Et Resurrexi Tertia Die című sorozatunk első részének végére értünk. Eljutottunk a barokk korhoz. A következő zeneszerző Antonio Vivaldi 1678-tól 1741-ig élt. Hangszeres kíséretet is hallhatunk, nagyon változatos zene lesz, énekkar, szólisták váltogatják majd egymást, nagyon fantáziadús, a feltámadás örömét jól megragadó, jól kifejező zenét komponált Antonio Vivaldi. Velencei zeneszerző volt, és Tomás Luis da Victoriához hasonlóan ő is pap volt, de elsősorban nem papként működött szemben az előbb említett szerzővel, hanem tanárként, illetve zeneszerzőként szerzett hírnevet magának. János evangélista számára a feltámadás hitét Jézus üres sírja és az otthagyott leplek látványa idézi elő. Ő tehát nem angyalok közvetítésével értesül a feltámadásról, nem is a feltámadt Krisztussal találkozik, vagy nem valaki más meséli el neki, hogy látta Jézust, hanem ő benne születik meg a felismerés, hogy Jézus feltámadt a halálból. Vajon mit láthatott János? Nem írja le pontosan, de mégis úgy rekonstruálhatjuk a látványt, hogy ott vannak a leplek, amelyek ott is maradtak. Tehát vagy valaki ezt letekerhette volna magáról, ha tetsz halott állapotában fölébre, vagy hogyha kirabolják a sírt, akkor mások vehetik le a holttestről, de ez nem a feltámadás hitét szüli meg. Tehát az a látvány, ami János elé tárulhatott, leginkább úgy képzelhető el, hogy ott van egy halotti leppel, amelyben benne van egy holttest, és egy következő időpillanatban már nincs benne. És akkor ahogy besüpped, beroskad ez a lepel, az világossá teszi azt, hogy ezt nem tekerte le magáról senki, nem mások csomagolták ki belőle a holttestet, hanem megmagyarázhatatlan módon tűnt el belőle a holttest. János ezt láthatta, és ebből benne megszületett a felismerés, hogy Jézus feltámadt. Új országba látogatunk el a következő komponistával. Jan Dizmas Zelenka cseh zeneszerző volt, 1679-től 1745-ig élt. Néhány évvel volt idősebb Bachnál, aki ismerte és elismerte a művészetét. 8 gyermekes családból származott, édesapja lehetett az első zenetanára. Zenésztársai közül ismertebbnek számít Georg Philipp Telemann, de másokat is tanított kortársai közül. Családja, gyermekei nem voltak. Jézus Krisztus a feltámadásával az örök életről tudósít, a másik világról hoz hírt, nem részletezi, hogy miben fog állni ott az életünk, mit fogunk tevékenykedni, vagy mi lesz az életnek a tartalma, inkább csak megmutatja, hogy létezik ez a másik világ, és a feltámadásával azt is kinyilvánítja, hogy mi oda hivatalosak vagyunk. Földi életében talán többet mondott arról, hogy mi vár ránk. Ahhoz hasonlította, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, az atyához, az atyai házba, és ha majd elkészítettem a helyet, visszajövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Az evangélium erről a halál utáni életről ilyen képekkel beszél, mint otthon, lakoma, ünnep. Jézus tehát nem arról beszél, hogy mi lesz ott, hanem arról szól az evangélium, hogy mit kell tennünk azért, hogy odajussunk. Az odajutásunk módja pedig az, hogy Jézus velünk lesz. Abban a pillanatban, amitől félünk, ő mégis ott lesz velünk. Elérkeztünk a barokk zene csúcspontjára. Johann Sebastian Bach 1685-től 1750-ig élt. Első feleségének a halála után, amikor már sok gyermeke volt, újra megnősült, második feleségétől újra sok gyermeke született, több mint 20 gyermeke volt, akiket el kellett tartania, ezért egész életében szüntelenül dolgozott, és közben figyelte a pályázatokat, a lehetőségeket, hogyan juthat jobb álláshoz, jobb jövedelemhez, hogy fel tudja nevelni a gyermekeit. Minden zenéjét Isten tiszteletnek érezhetjük, a világi műveit is. Rendkívül tájékozott zeneszerző volt, figyelemmel kísérte a kortársainak a munkáit, nem csak Németföldön, hanem olasz, francia, németalföldi zeneszerzők munkáit egyaránt ismerte, különösen a komponálási technikák érdekelték, de kortársainak az ötleteiből is merített inspirációt. Sajnos műveinek egy része elveszett, de hát így is nagyon sok kompozíciója maradt fönn. Ő maga protestáns volt, és egész életében a protestáns egyház alkalmazásában állt, de azért alkalmanként alkotott katolikus műveket is, így például a nagyszabású Hámol misét, amelynek most egy részletét hallani fogjuk. Thank you. A négy evangélium megegyezik abban, hogy húsvét vasárnap hajnalán az első látogatók Jézus sírjánál az asszonyok voltak. Nagypénteken, már a szombat közeledte miatt, Jézust septében temették el. A János evangélium megemlíti, hogy Nikodémus nagy mennyiségű fűszert, illatszert vásárolt, ami a halottnak a megkenéséhez, balzsamozásához szükséges. Nem tudjuk, hogy ezt ott hagyták-e a sírban, vagy az asszonyok akarták magukkal vinni húsvét vasárnap reggelén. A Márk evangélium említi, hogy az asszonyok vásárolták az illatszereket. A Máté evangélium szerint az asszonyok angyalokkal találkoznak, akik elmondják nekik a feltámadásnak a hírét, és egyben küldik őket, hogy mondják meg az apostoloknak, hogy Galileában találkozhatnak majd a feltámadt Jézussal. Tehát ezek az asszonyok, köztük Mária Magdolna az, akik a feltámadásnak az első tanúi, hírvivői lesznek, tulajdonképpen az örömhír hirdetői az apostolok számára is. Máté evangélium azt említi még meg, hogy az asszonyok, miután elhagyták a sírt, találkoznak magával a feltámadt Krisztussal, akit örömmel üdvözölnek, és aki utána maga is küldi őket, hogy vigyék meg az örömhírt a tanítványoknak. Következő szerzőnk Johann Gottlieb Naumann, 1741-től 1801-ig élt, német zeneszerző volt, Dresdában tanult, Bach tanítványa volt a tanára, aztán később Dresdában, Stockholmban és egy rövid ideig Kopenhágában is működött. Operákat, oratóriumokat, miséket írt, más egyházi darabokat, illetve zenekari műveket egyaránt. 60 éves koráig élt, ehhez képest elég későn nősült meg 51 éves korában, de az egyik unokája, Ernst Naumann, szintén zeneszerző lett. A Máté evangélium egyetlen fejezetben számol be Jézus föltámadásáról és az azt követő eseményekről. Ez három részből áll, az egyik az asszonyok látogatása a sírnál, a következő az őröknek a szerepe. Máté evangélista leírja, hogy az őrök hírül adták a feltámadást a főtanácsnak, és azok pénzt adtak a katonáknak, hogy azt mondják, hogy a holttestet ellopták a tanítványai. Máté két megjegyzést tesz, az egyik, hogy azt mondják a főpapok, ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk és kimentjük. Titeket. Ugye ezt az evangéliumot 20-30 évvel Jézus halála föltámadása után írták, tehát hogy Máté megjegyzi ezt a helytartóra utaló mozzanatot, arra utalhat, hogy lehet, hogy ennek a történetnek azért volt némi utóélete Pilátus környezetében is, és a másik megjegyzés pedig az, hogy ez a szóbeszéd, mármint hogy a holttestet ellopták, mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. Fontosak ezek a megjegyzések az evangéliumban, mert a korabeli olvasók számára ez kontrollálható volt, hogy tényleg el van terjedve a szóbeszéd, vagy nem. Akik Máté evangéliumát olvasták, azok maguk is hallhatták ezt a híresztelést. Az evangélium néha tehát nyújt ilyen támpontokat, amelyek az aktuális olvasók számára ellenőrizhetők voltak. Ami viszont a mi számunkra lényeges, hogy a feltámadás az nem egy egyszerű információ. Nem olyan tény, mint a többi tény. Valóság, de mégis akár az ember figyelmen kívül is hagyhatja. Ha az érdekei úgy kívánják, akkor szemet hunyhat fölötte, vagy elfordulhat ettől a valóságtól. A feltámadásnak a hite az nem egy információnak az egyszerű elfogadása vagy elutasítása, hanem ahogy a tanítványok szépen lassan rádöbbentek arra, hogy Jézus általuk van jelen most már. A feltámadásnak a hite is ezt jelenti, hogy úgy követjük Krisztust, hogy az ő cselekvését, az ő szeretetét folytatjuk, valósítjuk meg a magunk világában. Általunk kell, hogy jelen legyen. Ekkor lesz számunkra is valóság a feltámadás. Ha csak egyszerű információnak tekintjük, akkor akár könnyedén figyelmen kívül is hagyhatjuk. Et resurrexit tertia die. Zenei utazásunk második részét hallották. Én Lukovics Milán voltam. Tartsanak velem továbbra is.
Mária Rádió.
József Attila, bukj föl az árból. Ijesz meg engem, Istenem. Szükségem van a haragodra. Bukj föl az árból hirtelen, ne ráncson el a semmi sodra. Én, akit föltaszít a ló, s a porból éppen, hogy kilátszom, nem ember szívébe való nagy kínok késeivel játszom. Gyúlékony vagyok, s mint a nap oly lángot lobbantottam, vedd el, ordíts rám, hogy nem szabad, csapja kezemre, menj kövedd el. És verje bosszúd vagy kegyed belém a bűntelenség, vétek. Hisz, hogy ilyen ártatlan legyek, az a pokolnál jobban éget. Vad, habzó nyálú tengerek falatjaként forgok, ha fekszem, s egyedül. Már mindent merek, de nincs értelme semminek sem. Meghalni lélegzetemet folyton vissza, ha nem versz bottal, és úgy nézek farkas szemet, ember arcú, a hiányoddal. József Attila.
Hírek.
Valóc húsvéti népszokások a Nógrád megyei Holló